Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Napjainkban civilként igen könnyen diagnosztizálunk pszichológiai betegségeket, holott nem árt, ha tartózkodunk a felületes címkézésektől. A műsorban minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk körül. Az a célunk, hogy amennyire csak tudjuk, az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni az adott tünetegyüttest vagy jelenséget. A műsor második felében pedig egy betegségben érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléséről, megküzdéséről, tapasztalatairól. Ezen a héten a kényszerbetegséget járjuk körül. Elsőként jöjjön dr. Csigó Katalin, pszichoterapeuta, egyetemi docens, az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet vezető pszichológusa és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének vezetője. Mit nevezünk kényszerességnek? Van-e ennek valami általános definíciója?
Igen, van. Diagnosztikai kritériumban a kényszert két tünetcsoportként kell elképzelni. Vannak úgynevezett kényszergondolatok, és vannak kényszercselekedetek. Ennek a kettőnek a kombinációjából áll össze a betegség. Mi az, hogy kényszergondolat? Ezek olyan jelenségek, amikor azt tapasztaljuk, hogy az akaratunk ellenére valami egyszerűen bevillan a tudatunkban, semmi keresnivalója ott, én valami másban szeretnék lenni, de megjelenik egy oda nem illő gondolat, és a gondolat az egy tág fogalom, mert ez lehet egy kép is, vagy lehet egy késztetés, vagy valamilyen belső impulzus. Tehát ez az egyik kritérium, és a másik pedig az, hogy ez kivált egy nagyon kellemetlen rossz érzés. Tehát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy senki nem záhertortákkal kapcsolatban szenved kényszerbetegségtől, meg nyaralási képek, ha bevillannak munkaszituációban, az teljesen rendben van. De ezeket általában nagyon kellemetlen, vagy szorongást, vagy valamilyen feszültségérzést kiváltó késztetésekként kell elképzelnünk.
Mi váltja ki ezt?
Az egy nehéz kérdés, hogy ezt mi váltja ki. Ez egy automatizmus. Tehát mindannyiunknak vannak olyan élményei, amikor oda nem illő gondolat jelenik meg, leggyakrabban vizsgahelyzetben, munkahelyzetben, téthelyzetben, amikor nekem nagyon koncentrálnom kéne valamire, és azt veszem észre, hogy most hogy a fenébe elkalandoztam afelé, hogy én mit fogok és kivel fogok találkozni egy randevún este például. De az átlagember e fölött tovasiklik. Észlelem, hogy fú, na hát de érdekes. Az is lehet, hogy valamilyen szürreális gondolat jut eszembe, vagy akár egy bizarr gondolat. De tovasiklok fölötte, mert azt gondolom, hogy ez egy érdekesség, ami most velem megtörtént. Akinek hajlama van a kényszerbetegségre, ott viszont ezt úgy kell elképzelni, hogy felvillan egy ilyen vészjelzés, hogy na ennek nem szabad megtörténnie, ennek a gondolatnak semmilyen körülmények között nem szabad most megjelennie a tudatomban. Mindent meg kell tennem, hogy azt onnan kiiktassam és eltüntessem. És így ilyen mechanizmusokon és lépéseken keresztül jön létre a kényszergondolat.
Tudományosan rájöttek már arra, hogy mi történik a szervezetben, mondjuk az idegpályákon,
persze,
amikor ez életbe lép?
Igen, nagyon sok adatot már tudunk erről. Tehát ezt az idegpályák bizonyos köreinek a túlműködéséről van szó. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy olyan, mintha egy információ ingerület állandóan áramolna egy pályarendszerben, és az sosem tud lecsillapodni. Tehát átlag esetben, hogyha mi elvégzünk egy cselekvést, akkor arról van egy olyan élményem, hogy én valamit befejeztem. Ez egy nagyon klasszikus, akár filmekből jól ismert tünet, hogy az ember állandóan visszamegy, és leellenőrizgeti azt, hogy valamit jól bezárta. Ugye van a Lesz ez még így se című film, ami nagyon híres film, és erről szól.
Ott egy tipikus kényszeres szereplőről beszélünk,
Jack Nicholson, és ez szakmailag egy kifejezetten jól ábrázolt jelenség. Tehát, hogy a kényszeres azt éli meg, hogy egy cselekedetének például nincs vége, nincs az az érzése, hogy ezt én jól befejeztem, és ezt az agya, ezt az impulzust és ingerületet üzeni neki, mert továbbra is megy ez a pályarendszer, olyan mintha egy számítógépben állandóan elindulna egy olyan program, amit én nem akartam megnyitni, de az fut magától. És a terápia pedig már arról szól, hogy ezt a pályarendszeri túlműködést hogyan tudjuk lecsillapítani. Tehát részben ugye ezek a kényszergondolatok. Ez az egyik kategória, van, aki csak ettől szenved. És vannak a kényszer cselekedetek, amik általában valamilyen gondolat váltja ezeket ki, de nagyon gyakori, hogy a kényszernél rengeteg év telik el, mire valaki egyáltalán szakemberhez eljut, és sokszor már az eredeti kiváltó gondolatot nem is sikerül felfejteni, csak ezek a cselekvések ilyen ismétlődő, ritualisztikus babonák és a babonán túlmutató kényszerek jellemzőek a személyre.
Hol a különbség a bogarasság és a kényszeresség között? Szerintem mindenkinek megvannak a maga rigolyái, és kapjuk magunkat ezen. Még akár nevetségesek is vagyunk saját magunk számára. Mikor lép ez át már egyfajta kortünetté?
Igen, ez egy nagyon fontos dolog. A bogarasságot, vagy a rigolyásságot én szokásoknak nevezném. Mindannyiunknak vannak olyan szokásaink, ahogyan mondjuk elindítok egy napot, vagy hogy ahogyan lezárok egy napot, hogy reggel mit milyen sorrendben csinálok, hogy félálomba hogy jutok el a kávémig, és hogy indítom el a napot. A szokásaink azok tulajdonképpen könnyítik az életünket. Azok olyan jól bejáratott, pont ilyen félálomban, vagy automatizmusként elvégezhető cselekedetek, amik azt segítik, hogy ne kelljen állandóan egy feladat tudatmódban lennünk, és újra kitalálnom egy rendszert, hanem azt akkor is tudom működtetni, amikor teljesen máshol jár az agyam, mert az egy automatizmus, és a szokásainkon rugalmasan tudunk változtatni. Gondoljunk arra, hogy amikor elmegyünk nyaralni, egy vándortáborban vagyunk, egy sátortáborban az erdő közepén, ott egy arra a helyzetre vonatkozó szokásrendszert alakítunk ki. Vagy egy új lakásba költözünk, vagy elmegyünk egy új munkahelyre dolgozni. Pillanatok alatt át tudjuk variálni a szokásainkat. De a szokás az rugalmasan változtatható, és az mindig segíti az életünket, és mindig jó érzést okoz elvégezni, megkönnyebbülést okoz, hogy de jó, hogy én este vettem egy jó fürdőt, és utána úgy megyek aludni. Ettől relaxált állapotba kerülök, és megnyugszom. A kényszer az nem ilyen. A kényszeren nem tudok rugalmasan változtatni. Pont az a lényege, hogy mindig ilyen nagyon erős, kötelező, belső érvénnyel kényszerít valamire.
Tehát bárhova költözik az illető, ha nyaral, ha pihen, igen, ha a Bahamákon van, ha Kiskunmajsán, ő ugyanazt fogja csinálni, függetlenül a körülményektől.
Gyakran a páciensek azt úgy is képzelik, hogy majd megszabadulnak a tüneteiktől, ami mondjuk a lakásukban már kiépült tisztasági rituálé, ha eladják a lakást és elköltöznek, ez nem fog megtörténni. Tehát ami egy picit fékezi a kényszert átmenetileg, hogyha ez mások jelenlétében zajlik, tehát mondjuk a munkatársak elől, vagy a szomszédok elől, a páciens megpróbálja eltitkolni a tüneteit, de ahhoz nagyon nagy erőfeszítés kell, hogy valamilyen módon kontroll alatt tartsa, mert a kényszer az egy óriási belső erő. Impulzusként jelentkezik a kényszerbeteg, az tisztában van azzal, hogy teljesen irracionális, amit csinál, de nem tudja nem csinálni. Muszáj visszamennie, és 38-szorra megrángatni a bejárati ajtó kilincsét, és maximum ez akkor tudja egy picit ezt lecsillapítani, hogyha éppen egy szomszéd is ott áll a lift előtt, és akkor az segíti.
Mert hogy szégyenérzettel jár?
Mert szégyenérzettel jár. Pont azért, mert a páciens tisztában van azzal, hogy irracionális, amit csinál, de egy program hatása alatt van, és nem tudja nem csinálni. Ez a szerintem, én ugye pszichiátrián dolgozom évtizedek óta, és szerintem ez az egyik legnagyobb szenvedést okozó tünetcsoport, pont azért, mert a betegek tisztában vannak a tünetek értelmetlenségével.
Genetikusan kódolt mindez, tehát általában ez egy meghatározottság, vagy a családi minta, ilyet is olvastam, vagy bizonyos gyerekkori traumák eredményezik mindezt.
Ez így mind együtt igaz. Egy egyéni jellemzőként minden adott személynél más-más-más lehet a kiváltó ok. Van genetikai hajlam, de mielőtt mindenki megrémülne, a genetikai hajlam arra vonatkozik, hogy mondjuk hozunk egy szorongásra való hajlamot, és hogy ez mitől aktiválódik, ez egy nagy kérdés. Minden család valamilyen betegségre hajlamosít, genetikai állománnyal rendelkezik. Van, aki a szívérendszeri kórképeket hordozza, valaki a daganatot, vagy valaki a mozgásszervi megbetegedéseket, és valaki a szorongást. Hogy ez mi kapcsolja be, ez sem olyan egyszerű, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy traumatikus esemény bekapcsolja valakiben a kényszereket. Ez mindig egy folyamat eredménye. Biológiai és pszichológiai tényezők összjátékáról van szó. egyszerűbb lenne a kérdés, ha azt tudnánk mondani, hogy ez és ez a tényező vezet kényszerbetegséghez, és akkor azt kell módosítani, és mindenki meggyógyul. De ez egy nagyon-nagyon összetett kórkép. Bizonyos dolgokban működik egy túlszabályozás, itt ilyen kontrollfunkciókra gondolhatunk, ami az embert segíti egészségesen működni, felnőtt módon működni. Tehát bizonyos dolgok túlszabályozódnak, állandó ilyen tilalmak meg fegyelmezettség alatt vannak, és közben más dolgok meg egyáltalán nem szabályozottak.
Például mik?
Ezt egy mindennapi példával úgy lehetne elmondani, hogy mondjuk az a kényszeres, akinek például a rendezgetés és a rendrakás a tünete, egy konkrét páciensre gondolok, akivel hosszú évek óta foglalkozom, neki bizonyos szisztéma szerint vannak a tárgyak otthon elhelyezve, amire azt mondhatnánk, hogy ránézésre ő egy nagyon rendszerető ember, és borzasztóan feszült lesz attól, ha valaki egyetlen egy tárgyat is elmozdít az ő étkező asztalán. De ha kihúzzuk a komód fiókot, ott meg egy teljes keszekuszaság van. Tehát ott pedig egy totális rendetlenség konyhafiókokban és komód fiókokban.
Tehát szélsőség mindkét
így
esetben.
Van, így van.
Azt mondod, hogy ha megmozdítanak egy komódot, akkor ő azonnal feszült lesz.
Így
mi
van.
Történik akkor? A rend bomlik meg?
A szisztéma felborulása szintén ezt a vész szignált váltja ki, hogy itt most valami nem stimmel, és nem tud onnantól a kényszeres részt venni egy normál társalgásban, mert az agya egyfolytában azt az üzenetet küldi, hogy előbb azt a dolgot el kell rendezni.
Ha nem rendezi el, akkor mi történik?
A feszültség fokozódik. Tehát ez iszonyú erős belső feszültséggel jár. Tehát ez olyan, mint hogyha egy folyamatos belső kint élne át a személy, ami arra kényszeríti, hogy neki most minden áron reagálnia kell arra a vészjelzésre, hogy az a komódot nem jól áll, el lett mozdítva. És az nem lehet késleltetni ezt. Tehát a késleltetés képessége is erősen sérült ezeknél a személyeknél.
Vegyünk számba pár kényszergondolatot. Ugye az egyik, és talán ez az egyik leggyakoribb szerintem, az a fertőzéstől való félelem.
Igen.
Tehát az a folyamatos kézmosás, a bakteriális fertőzésektől valami folyamatos szorongása és félelem. Ez mivel jár? Kézmosással? Tehát valakinek az a kényszerképzete, hogy ő meg fog fertőződni, vagy már megfertőződött, ezért állandóan kezet kell mosnia?
Igen, ez a csoport, ez a tisztasággal kapcsolatos csoport, amiben betegségfélelmek is beletartoznak. Ez nem egyenlő a hipohondriával. Tehát nem arról van szó, hogy én mindenféle betegségekről azt gondolom, hogy vélem felfedezni saját magam a monatüneteket. Mutat rokonságot ez a két tünetcsoport, de itt kifejezetten arról van szó, hogy az érintkezésen keresztül elkaphatok fertőzéseket, vagy netán én magam megfertőzhetek másokat. És ezt minden módon el kell kerülni. Tehát olyan cselekedeteket kell csinálnom, vagy olyan elkerüléseket kell csinálnom, hogy bizonyos tárgyakat nem fogok meg. Gyakran látjuk, bemegyünk egy bevásárlóközpontba, vagy egy villamoson azt láthatjuk, hogy egyes emberek megfogják a kapaszkodók, mások azt kesztyűbe teszik, meg, vagy papírzsebkendővel, vagy könyökkel nyitják ki az ajtót, ez mindenről szól. Tehát a kényszeres számára, ami a nem kényszeres személynél a normál szennyeződés az egy elfogadott dolog. Mindannyian mindig normál módon szennyezettek vagyunk. A kényszeres ezt úgy éli meg, hogy bármely normál impulzus az veszélyessé válhat. Tehát annak a becslése, hogy mi milyen gyakorisággal fordul elő, az teljesen felborul a kényszeresnél. Tehát ha én hallok a villamoson tüsszenteni egy szemét, akkor nem is észlelem ezt az ingert. A kényszerbeteg azonnal felfigyel egy ilyen impulzusra, és azt gondolja, hogy ő 100%, sőt 120% bizonyossággal már is megfertőződött, és a teljes ruházatát hazaérve le kell cserélni, és ki kell mosni. Szélsőséges esetben akár ki kell dobni ezeket a ruhákat. Igen. Van olyan páciensem, aki például egy felvétel után a cipőit eldobja, ha úgy véli, hogy valamibe belelépett a járdán. Mindannyian mindig belelépünk valamibe, de az, hogy mibe, hogy ezt az átlagember, én csak azt észlelem, hogyha ott egy kutyagumi vagy egy hányás volt, azt észlelem és kikerülöm a többivel. Ugye átlagemberként nem is foglalkozunk, viszont a kényszeres, az mindig pásztázza a környezetét, és figyeli a legminimálisabb eltéréseket is. Ez egy nagyon szenvedésteli állapot egyébként.
Ugye három csoportot szoktak megkülönböztetni, ha kényszercselekvésekről beszélünk.
Igen.
Ugye eddig a gondolatokról beszéltünk,
igen,
a következő fázis, ha jól értem, amikor ezek a gondolatok átcsapnak, és ezek a mechanizmusok már cselekvések formájában valósulnak meg. Az egyik az ellenőrzési kényszer. Tehát aki megnézi mindutalan, hogy bezárta az ablakot, bezárta az ajtót. A másik a precizitási kényszer, amikor valaki, ezt hogy kell elképzelni, mindig, mindenkor a legalapvetőbb és precízebb módon mindent ellenőrzése alatt tart?
Igen, ez lehet egy szisztéma szerinti precizitás is rendszer, tehát valamilyen rendben kell tárgyaknak lennie, kell cselekvések sorrendjének lennie, de az is ide tartozik, amikor valaki a saját gondolatait, vagy akár a beszédét ellenőrzi, hogy ez elég precíze, és meghatározott módon, például nem követtem el itt hibát a megfogalmazásomban, és ezt újra kell gondolni. Az is a kényszer, ide tartozó kényszer, amikor valaki újra meg újra végig gondol egy jelenetet, mint amikor valakivel beszélgetett, és azt ellenőrzi, hogy ott nem követette el hibát. Valamit pontosan mesélte el, azt vissza kell játszania, hogy azt milyen hangszínen mesélte el, vagy nem bántotta el meg a másikat. Ilyennel mindannyian küszködünk, mondjuk kapcsolatainkban, párkapcsolatainkban, ismerkedéskor, amikor még nem tudom, hogy a másikkal hányadán is állok, és azon aggódom, hogy jaj, tetszem-e a másiknak, vagy nem, közeledünk-e egymáshoz, vagy nem. Ez természetes, egy kapcsolatindulásakor ez nem egészen ugyanez a jelenség. Ez a kényszeres jelenség az, az az ebben való olyan beleragadás, hogy újra kell szó szerint lejátszani valamit. És ez most mindegy, hogy a bolti eladóval beszéltem, vagy a férjemmel, vagy a feleségemmel, vagy a főnökömmel beszéltem.
Mindennek tétje van. Hihetetlen nagy tétje.
Ez a legpontosabb, hogy ez egyforma téttel bír minden esemény, és egyforma nagyon nagy téttel, még akinek nincs ilyen tünete, mondjuk így az átlag ember, ott csak bizonyos helyzetek bírnak téttel, a többi az úgy le van süllyedve, és majd tétté válik, amikor valami jelentőséget kap. Egyébként nem foglalkozom vele.
A harmadik alcsoport az a kényszeres gyűjtögetés, tehát szerintem mindenki ismeri ezt, aki egész egyszerűen folyamatosan a mi számunkra mulatságos módon bármit, de gyűjt monomániásan.
A gyűjtögetés az van, amikor önálló tünete a kényszernek, és nincs is más, és itt most nem a hobbi gyűjtögetésről beszélünk, hogy én most kis repülőgép maketteket otthon szisztéma szerint elrendezek, és sok erőfeszítést teszek, hogy bizonyos különös egyedi darabokat megszerezzek a neten. Az megint csak a szokás kategóriája. A kényszeres gyűjtögetés az azt jelenti, hogy képtelen vagyok megszabadulni bizonyos tárgyaktól, mert azok valami oknál fogva jelentőséggel bírnak. Tehát ez értelmetlen kacatok, akár szemét felhalmozódását jelenti, papírfecnik gyűjtögetését jelenti, amiben nincsen rendszer, és hát örömről semmiképpen nem beszélünk. Tehát ez egy nagyon kóros és egy nagyon speciális alcsoportja a betegségnek, és azt is külön választanám, amit vel talán mindannyian, vagy sokan találkozhatunk, ha olyan társasházban lakunk, ahol idős emberek laknak, hogy ez néha a szellemi hanyatlással és az időskori demenciával, leépüléssel is együtt jár. Mindannyiunknak lehetett olyan nagymamája, aki a befőttes üvegeket elrakta, hogy jó lesz az még valamire, vagy a nejlonzacskókat elrakta, tehát ez időnként együtt jár szellemi leépüléssel, de az megint egy külön kategória. Tehát ez a hóbortosság, a gyűjtögetés, az a kényszernek egy speciális alesete, valami módon azokhoz a tárgyakhoz, amitől a személy nem tud megválni, valami egyéb gondolat társul. Mondok egy példát, hogy például azért nem lehet valamitől megszabadulni, mert a gyerekem azt megfogta, és ha a gyerekem megfogta, akkor ez a papírfecni már valami kitüntetett szereppel bír, mert ha kidobom a papírfecnit, az olyan, mintha a gyerekemet dobnám ki az ablakon. Ilyen. Ez egy kényszeres gondolatmenet.
Ő racionálisan elfogadja ennek a képtelenségét?
Részben. Tehát egyszerre van kettő, ugyanolyan erővel van jelen az, hogy racionálisan tudja, hogy itt ez valami, valahogy nem stimmel, amit ő csinál, de az irracionalitás olyan erős, hogy az fölülírja újra meg újra a racionalitást, mind a kettő jelen van, valamilyen mértékben. Vannak olyan páciensek, akiknek már egyáltalán nincs jelen a racionalitás, csak az irracionalitás van. Ugye a kényszerben a valószínűség az mindig bizonyosság, tehát nem valószínűség.
Ő bizonyosságként éli meg.
Így van. Ha megtörténhet valami, az azt jelenti, hogy az tuti meg fog történni, 100%-ig. Összefügghet természetesen a szexualitás zavara a tisztasággal, és az ott megjelenő mindenféle körülményességgel, hogy hogyan lehet egyáltalán együttlétben lenni, ahhoz miféle ilyen előfeltételeknek kell megfelelni.
Higiéniai előfeltételek, mert hogy ő fél bármitől, ami
az érintkezés, testnedvek, és ott is a fertőződés megjelenése. Összefügghet persze azzal is, hogy a vágy az megvalósítható-e, vagy azokat is állandóan így mérlegelni, szisztematikusan elrendezni kell a vágyakat.
Hisz nem tudja differenciálni az érintet, hogy nem valami démoni erő hatására szeretné ő ezt mindig megtenni.
Hanem az a saját vágya-e, vagy kinek a vágya, vagy mi is az ő valódi vágya.
Arra jutok így a beszélgetésünk vége felé, hogy egy kényszerbetegnek azért sok nyugodt, higgadt, problémamentes pillanata nincs.
Ez ugye? Így van. Ez így van. Állandóan felfokozott készenlétben van egy kényszerbeteg, mindig valamilyen reagálásra kész, és nem nagyon nehéz ellazulnia, elengedetnek lennie, tűnődőnek lennie, amikor csak hagyom, hogy a dolgok legyenek úgy, ahogy vannak, és úgy nem figyelek különösebben semmire.
Sok önfelett pillanatok nincs akkor.
Lehet, de nem túl sok.
Nem túl sok. Azt én jól sejtem, hogy ez a tünetegyüttes vagy betegség a cukorbetegséghez hasonlítható oly módon, hogy gyógyítani ugyan nem lehet, de együtt élni szinten tartani már sokkal inkább.
Az egy jó példa, hogy a cukorbetegségnél is vannak állapotok, amikor már gyógyszert kell például beállítani. Ez a kényszerre is igaz, hogy van egy olyan súlyossági fok, ahol akutan és gyorsan csillapítani kell a tünetek okozta bajt, hogy így fogalmazok. De az, hogy emögött tudok-e fejlődni abban, ami az énemnek az a része, ami ilyen végtelenül bizonytalan, vagy végtelenül félelemmel teli, vagy elhalmozott félelemmel teli, azért abban lehet fejlődést elérni.
Ha jól értem, terápiában azért itt a személyiségnek ezen bizonytalan részeit is terapikus úton így meg van. Lehet dolgozni, és lehet segíteni.
Így van. Tehát ezt úgy érdemes elképzelni, mintha ilyen modulokból állna a terápia, hogy kell egy modul, amikor a tünetet rendezem, mint a cukorbetegségnél, hogy most magas a cukrom, azonnal be kell adni egy inzulint, különben nagyon nagy baj lesz, akkor ez az OCD-re, ez a rövidítése a kényszerbetegségnek, ez is igaz, de utána, mint a cukorbetegségnél, el kell azon tűnődni, hogy hogyan kellene úgy élnem, hogy ne legyenek ilyen nagy kilengések a működésemben, hogy ne öntsön el ilyenfajta félelem attól, hogy megjelent véletlenszerűen egy gondolat a fejembe, hanem azon tovább tudja gördülni.
Azt hogy kell?
Ez összetett kérdés. Terápia, hosszú-hosszú kitartó edzés, bizonyos módon a terápia, és nagyon komoly erőfeszítést igényel, hogy ezeket a működéseket egyrészt elkezdjük újra tanulni, újra szabályozni, és hogy magamban megtanuljam lecsillapítani ezeket a félelemteli bizonytalan én részeimet.
Nagyon fontos aspektus szerintem ezen műsor kapcsán egyfelől, hogy ne ítélkezzünk, tehát a stigmatizálást kerüljük el, és ne egy kézlegyintéssel habókos, nem tudom kinek, holtkórosnak ítéljünk valakit, aki ilyen betegségben szenved, de szerintem legalább ennyire fontos szempont és nézőpont, hogy egy hozzátartozó vagy a környezet miképp reagál helyesen egy ilyen tünetegyüttes láttán. Tehát mit csinálunk, vagy csináljunk jól, ha ilyennel találkozunk a mikrokörnyezetünkben?
Ez is egy fontos kérdés, mert akár munkatársak közt, akár baráti körben tényleg gyakran találkozhatunk, hiszen a negyedik leggyakoribb betegségről beszélünk, olyan személlyel, akinél azt látjuk, hogy képtelen mondjuk egy ajtón bemenni, vagy rögtön leülünk egy vacsoraasztalhoz, és neki muszáj kezet mosnia, vagy minden evőeszköz megfogása után ki kell mennie kezet mosnia. Tehát nem szégyeníthetjük meg emiatt, nem rángathatjuk el erővel az ilyen helyzetekből, hogy ezt most fejezd be, mert már nem bírjuk tovább, mert nem tud más tenni. Viszont nagyon lényeges az, hogy ne is szolgáljuk ki a tüneteket, és ne menjünk bele a tünetekbe.
Hogy nem tudunk belemenni?
A kényszeres gyakran nyomás alá helyezi a környezetét, hogy ők is mondjuk végezzék el ugyanazokat a tisztasági szabályokat, és fontos, hogy mi maradjunk a normál működés területén, tehát azt, amit normál szokásnak gondolunk, hogy hogy ülünk le mondjuk egy vacsoraasztalhoz enni, muszáj-e kezet mosni, vagy nem muszáj kezet mosni rögtön. Tehát mi a saját szabályainkat kövessük, mert ez az egy, ami segítséget adhat a betegnek, hogy ő látja a normál kontrollt, hogy hogy viselkedik egy átlagember, aki nem küzd ilyen félelmekkel és gondolatokkal, és egyszerűen azt kérdezzük meg, hogy hogyan tudunk neki abban segíteni, hogy ő kikeveredjen éppen ebből az állapotból. Mire van szüksége? Arra, hogy hagyjuk békén őt 5 percig, amíg lefuttatja ezeket a tüneteket, és utána, amikor kijött az egész rituáli rendszerből, akkor beszéljünk vele arról, hogy itt most ő látja-e, hogy mi történik, érzi-e azt, hogy segítségre lenne szüksége, elkísérjük-e egy orvoshoz, vagy klinikai szakpszichológushoz, kérjünk-e neki időpontot, ezzel tudjuk a legjobban segíteni, hogy arra biztassuk, hogy forduljon segítségért, mert magától ezek a tünetek nem fognak elmúlni. Sőt, csak burjánozni fognak. Ez egy nagyon alattomos természetű betegség. Tehát akinél enyhék is a tünetek, az mindig erősödik. Olyan nincs, hogy magától lecsökken egy tünet, vagy tünetváltás lesz, és még egy újabb tünetkör is elindul, és egyre jobban behálózzák a kényszeres jelenségek a személyi életét. Tehát arra, azzal segítünk leginkább, hogyha arra rávesszük, nem akkor, amikor bele van borulva a kényszeres állapotba, az egy nagyon beszűkült állapot. Azzal segítünk, ha amikor nincs éppen kényszerezés, akkor beszélünk vele arról, hogy ez tünet, és ezt ő ismerje fel, és van segítség.
És ez a lényeg. Nagyon szépen köszönöm.
Szívesen.
Csigó Katalin után következik Bércesi Róbert, Artisius Díjas, zenész, dalszerző, a Hiper Karma nevű zenekar frontembere, a hazai underground egyik ikonja. Nyíltan beszél egykori drogfüggőségéről, és nemrég ő maga vallotta meg, kényszerbetegséggel küzd. Te mióta tudod magadról, hogy kényszerbetegséggel küzdesz?
Amióta az eszemet tudom, körülbelül 5-6 éves korom óta.
Hogy kezdődött?
Az egész így az elalvás előtt kezdődött. Akkor még kisgyerek voltam, előkészítős, általános iskola első osztályos, nem tudtam elaludni. Egyszerűen folyamatosan jöttek a kényszeres gondolatok, és nem kellemesek, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy már hajnal van, és akkor már nem is feküdtem le aludni, hanem szépen felöltöztem, mondom, én általános iskola első osztály körül lehetett, lebatyogtam a házunk mellett a bolthoz, megvettem a 2 kiflit, ahogy szoktam, hazamentem a konyhába, ugye kialvatlanul, úgy felvágtam a kiflit, és akkor megcsináltam magamnak a kis szendvicset, és akkor kitettem a 2 kiflit az asztalra, hogy megeszem, és akkor kitettem így, hogy a kiflik ilyen kört formáznak, aztán gondoltam, hogy ez nem annyira jó, inkább megpróbálom így, hogy én egymástak háttal legyen a 2 kifli, és aztán úgy se tetszett, akkor megint így, és egészen addig, amíg egyszerűen sírógócsot kaptam, és összeomlottam, itt kezdődött.
Azt mondod, hogy nem voltak kellemesek azok az éjszakai gondolatok. 5-6 évesen milyen képek ugrottak be?
Hát azt láttam, hogy megfognak engem ilyen mindenféle ilyen gonosz szellemi lények, és fogorvoshoz citálnak, szúrnak, bántanak, kellemetlen dolgokat mondanak a fejembe. A halál, mint olyan, az én fejemben már nagyon-nagyon-nagyon kicsi koromban. Az egyik első gondolatom volt az életbe.
Hogy meg fogunk halni?
Igen.
És ez félelemmel töltötte
volna? Igen.
Te tudtad, hogy ezek rémképek?
Hát 5 évesen nem igazán tudtam, hogy mire véljem ezeket.
Mire vélted?
Hát egyszer csak szenvedtem, fogalmam sem volt rajta, egy kisgyerek voltam, hát nem tudtam, hogy nem volt összehasonlítási alapom, hogy milyen lehet a normális világ.
De beszéltél erről bárkinek?
Az érdekes, hogy nem. Nem. 45 éves koromban jött el először az agyamba, hogy talán erről is kéne valakivel beszélni.
Tehát mi történt a közte lévő 40 évben, hogy nem mondtad el senkinek?
Hát folyamatosan ez ment, és mivel hogy azt hittem, hogy ez a normális élet, mert én ebbe születtem bele. És akkor így éltem le az életemet, nem lehetett bejönni a szobámba takarítani, mert minden merőlegesen, párhuzamosan volt állítva centire, hogyha egy hajszálat leejtettek, azt már észrevettem.
És szóltál is?
Persze.
Mi történt akkor a te képzeteid, vagy koordinátorrendszereden belül, ha leesett egy hajszál nálad?
Hát nagyon-nagyon rosszul lettem, elképesztő lelki görcsök törtek rám, és addig nem tudtam lenyugodni, amíg azt onnan el nem tüntettem. Megigazítottam helyre, és megkértem az illetőt, akár annak idején nyilván a családom tagjait, hogy ne jöjjenek be a szobámba, és hagyjanak békén.
Hogy reagáltak ők erre?
Hát nagyon furcsálták, nem igazán tudták mire vélni, ugye Komlón nőttem fel, egy bányászvárosban, nem igazán volt akkor még ilyen, hogy pszichológia, vagy pszichológus legalábbis mifelénk, autizmusról még bőven nem hallott senki, úgyhogy nem nagyon tudtak mit csinálni, tehát hagyták, hogy éljem a saját világomat külön tőlük.
Te nagyon külön világot építettél fel, ugye? Gyerekkorodtól fogva.
Igen.
Nem is nagyon engedtél abba betekintést?
Nem igazán. Nem. Én zártam a szobám ajtaját. Nagyjából az történt például a családi ebédeknél, vacsoráknál, hogy én azt külön. Amikor a család megebédelt, megvacsorázott, utána jöttem én egyedül.
De miért?
Mert szerettem kipakolni az ételeket, első fogás, második fogás, desszert egymás után szépen egy vonalba, olvastam is az evés közben, úgyhogy nekem az úgy jobban tetszett.
Tehát amíg a leves előtted volt, neked látod kellett a második fogást is.
Meg a harmadikat is így egymás mellett, egymás után.
Tudod azt velünk érzékeltetni, és biztos sok csacskaságot fogok kérdezni, de akik nem látjuk ezt a fajta koordinátorrendszert, csak hogy rájöjjünk ennek a nyitjára, hogy mi történik, ha nem látod? A zavart okoz? Bizonytalanságot okoz?
Hát nagyon kellemetlen érzést okoz, ilyen görcsöt, nem jó érzés, és mint egy ilyen szilánk az embernek az agyában, hogy egészen addig, amíg nem áll vissza minden a megszokott rendjére, addig nem tudok lenyugodni.
Furán néztek rád a családtagjaid, a barátaid, az iskolatársaid?
Hát mondhatjuk, hogy igen.
De nem közösítettek ki?
Nem igazán, mert nem is volt rá szükség, mivel én magam határolódtam el.
Az mit jelent?
Hát nem vettem részt a közösségi életbe semmilyen szinten. Mint ahogy a családommal is teljesen külön úton éltem az életemet a lakásunkban, ugyanúgy az osztályteremben és az udvaron is, és az osztálykirándulásokon, az akkori akadályversenyeken. Én külön voltam, nem igazán szóltam bele. Hát ilyen a pálya szélén voltam gyakorlatilag, ilyen antiszociálisan.
Ez neked rosszul esett? Tehát szerettél volna nem ilyen lenni? Vagy neked pont így volt komfortos, és nem tudtad volna elképzelni, hogy milyen betagozódni valahova?
Szerettem volna én is a közösségnek a részévé válni, de egy idő után már így 8. a gimi elsőbe rájöttem arra, hogy minél inkább be akarok épülni a közösségbe, egyszerűen annál kevésbé vagyok önazonos, és annál ellenszevesebbé válok a magam számára, és a többiek is érezték azt, hogy nekem nincs ott a helyem. Nem volt jó, sose sült el jól, mivel hogy nem akartam valójában.
De ők hogy éreztették azt veled, hogy nem sült el jól?
Hát ilyen kínos helyzetek voltak, hogy én próbáltam beilleszkedni egyszerűen. Éreztem azt, amit a társaim is, hogy nem, egyszerűen nem illek oda, nem, erőltetett a dolog. Nekem nem ott van a helyem, nekem az én utam egy magányos út.
De ez nem egy nagyon magányos létforma?
Hát hogyha az ember kívülállónak születik, akkor vagy egész életében szenved azzal, hogy próbál beilleszkedni, és semmire nem jut, vagy pedig elfogadja a helyét, a kívülállóságát, és hát mindenképpen az egy sokkal komfortosabb érzés.
Neked milyen fóbiáid, vagy hogy tetszik, ez a jobb szó, kényszereid voltak?
Leginkább az, hogy minden párhuzamosan, merőlegesen álljon, szimmetrikus legyen, minden úgy legyen, úgy álljon, ahogy ott hagytam, ne legyen elmozdítva, akár takarítás se legyen, tehát úgy nyilvastagon állt a por a szobámba, de nem szabadott elmozdulni a kis játékfiguráknak az asztalon, úgy, ahogy be voltak állítva egymástól pontosan ugyanakkor a távolságra, és hát ezeket a merőleges, viszintes igazgatásokat, ezeket lehet akár csinálni fél óráig is. Úgyhogy igazítod ide, oda, ahonda, amíg az ember össze nem omlik. Akkor a cipőimet mindig úgy vettem fel, hogy egyforma szorosnak kellett lennie, és egyformán kellett állni a fűzőknek. Az oknimat is addig húzgáltam fel alá, amíg a két oldalán a márkajelzés nem volt pontosan pontosan ott a két szélén alá vannak. Ezzel nagyon sok idő és energia elment, és hát borzasztó volt. Akkor valamiért nem szerettem azt, hogyha a pólónak ez a része itt a nyakamhoz hozzáért, ezért a kicsikorom vagy gyakorlatilag én tépőzáros cipőkbe jártam, és ilyen kinyújtott pólókba.
Hogy ne érjen hozzá a nyakadhoz.
Amikor megigazítok valamit 500-szor, és már szenvedek, kínlódok, és elmegy az életemből rengeteg idő. Tehát nem is tudom, hogyha most az eddig életemből, amit kényszerességre töltöttem, szerintem az egynegyede biztos elment erre tök feleslegesen. De mondhatom, hogy ez az életemnek a rákfenéje, a métely, amelyik megakadályoz abban, hogy elmély után tudja gondolkodni. Úgyhogy igen, ez egy szorongásból lett, mert mindig az volt ugye a fejemben a hang, mindig azt mondta, hogy ezt nem csinálod meg még ötször, nem ismételd ezt az értelmetlen dolgot a fejedben még ötször, akkor meghalsz, és idő előtt halsz meg, és rosszul leszel, és nem lesz neked jó, stb.
Te ezt tudod velem érzékeltetni, hogy ez a hang, ezt hogy kell elképzelni?
Hát így, hogy most ezt megcsinálod, ennyi szava, ennyi szó, különben véged.
De hallod a fejedben?
Igen.
Milyen férfinő mondja, vagy hogy hangzik mindez?
Hát ezek a gonosz hangok, ezek általában férfi hangok. Igen.
Hallod is, ahogy mondja, vagy inkább ez egy ilyen sugalmazás? Tehát ez egy ilyen belső parancs? Vagy konkrétan elhangzik, tehát valaki artikulálja a fejedbe?
Hát hallom, tehát rendes kimondott hangot, tehát így most, ahogy beszélek, ezt nem, így, hát nem hallok, meg ilyen suttogást sem hallok, szóval csak hallom, ahogy beszél, és hát egy idő után, ahogy teltek, múltak az évek, évtizedek, ezeknek a hangoknak annyira meg tudtam ismerni már a hozzátartozó entitást, vagy nem tudom micsodát, hogy már egy idő után felbukkant, akkor tudtam azt, hogy hoppá, a hanghordozásodból, a szófordulataidból megismerem, hogy te az a hang vagy, amelyik két éve szólt hozzám utoljára. Mert hogy gondolatba is lehet üvölteni, meg suttogni is.
Jó, hogy több ember szólt hozzá.
Hát az egész életemben rengeteg, itt van egy egész, nem, tehát az egész föld.
Ez borzasztó nyomasztó lehet.
Hát igen.
Mit tud tenni az ember, amikor hall egy ilyet? Engedelmeskedik neki, a másik megoldás, hogy ellentart. Volt, hogy te ellentartottál?
Persze, próbáltam, hogy nem, ezt nem igazítom meg. És akkor eltett, mit tudom én, egy óra, két óra, fél nap, egy nap, és még akkor is ugyanúgy jött, hát akkor már muszáj volt.
Te tudod azt szinte, ha nem is névlegesen, de különbségtétel frontján, hogy ez most egy másik ember? Ez most az, aki tegnap előtt volt? Ajaj, ez egy gonosz, aki egy héttel ezelőtt szólt hozzám?
Megismerem őket, hát hallom a hangkordozásukat, a szófordulataikat, a szófűzéseket. Igen, igen, tudom, hogy melyik.
Mindenkinek megvan a maga specialitása?
Hát meg lehet őket ismerni. Tehát hogy attól függetlenül, hogy testük nincsen, úgymond egy kiforrott személyiségek. De valakik.
De kik ők szerinted?
Hát szerintem... Hát most, hogyha a régi korban jönnénk, akkor azt mondanám, hogy démonok. Most a mai felvilágosult korban azt mondom, hogy lehet, hogy valamiféle rádiófrekvencia, amivel bombáznak. Hát nagyon sok, túl sok elméletem van rá.
Szerinted mi a legvalószínűbb? Tehát te ma mit tartasz a legéletképesebbnek, vagy plauzábilisnek?
Nem tudom, ha tudnám, hogy melyik az a sok közül melyik a megoldás, már ha közte van, akkor nyilván... már előrébb jutnék, hogyha látnám, hogy kivel állok szembe.
Kikkel inkább.
Hát kikkel, igen, igen.
És azt mióta tudod, így a felnővés történetedre vagyok kíváncsi, vagy a fejlődés történetedre, hogy például bekerültél valahova, vagy beszélgettél valakivel a magánéletedbe adott esetben, hogy az a másik fejében nem szól, csak a tiédbe. Ezt te mióta tudod?
Hát én 35 éves korom körül döbbentem arra rá, hogy nem mindenki ilyen, hogy nem ez a normális, hogy ez nagyon nem normális, mivel hogy a világon az emberek többsége, a legnagyobb többsége az nem ilyen. Én azért azt hittem, hogy mindenki ilyen, mert hogy én ezzel születtem, és nem beszéltem róla soha senkinek. De aztán így elkezdtem gondolkodni azon, hogy lehetséges, hogy kevesen vagyunk, akik ezzel küzdenek, és akkor megszólalt egy hang a fejemben, hogy sokkal kevesebben, mint gondolnád, barátom.
Inkább a kiválasztottság érzést erősítette föl benned, vagy az, hogy miért pont velem történik mindez?
A kiválasztottság érzést azon már nem kell tovább semmit erősíteni, azt már tudom nagyon-nagyon régóta, hogy a kiválasztottak közé tartozom. Ezt tudnám erre a kérdésre a választ, hogy mi az oka annak, hogy tehát miért vagyok én kiválasztva, vagy miben vagyok különböző? Az a gond, hogy erre is túl sok válasz van. És még az sem biztos, hogy köztük van a helyes. Vagy az is lehet, hogy több helyes válasz is van. Szóval nem tudom. Őszintén szóval nem tudom. Ezért is jöttem el ide.
Hogy mert, hát, meg tudod?
Igen, mert hát nyilván a Google-ben utána kerestem a kényszerességnek, és semmi, de semmi információt nem találtam, ami úgymond egy civil ember számára hozzáférhető az interneten, és hasznos lenne. Egyetlen válasz volt mindig, nem tudjuk mi ez, szedjél gyógyszert. Igen, ám, de akkor nem csak a kényszeresség múlik el, hanem akkor a teljes érdektelenségbe is, és ilyen növényszintű vegetálásba süppedek, hogyha a gyógyszert szedek. Próbáltam, és hát egy ilyen bamba birka lettem tőle.
De ez törvényszerűen így van, vagy esetleg te választottál, vagy hogy orvosod választott rossz gyógyszert?
Nem tudom, azt mondták, hogy többféle ilyen gyógyszer van, hogyha működik, és két hét után is nincs semmi gondom, akkor ez az. És akkor beállt ez a gyógyszer, és teljesen olyan lettem, mint egy ilyen növényi vegetáltam, mint egy ilyen zombi. Tehát, hogy nem eltűnt a kényszeresség, de eltűnt vele minden más is.
Hiszen az alkotókedved, az életkedved, az energikusságod, a tetrekészséged?
Persze, a kényszerességnek azért az egy olyan dolog, hogy erre van egy elméletem, és ez nagyon érdekes, mert hogy úgy érzem, hogy ez igaz, hogyha, és ezt minden hallgatónak el is mondanám, hogy tudja meg, meg gyorsan fel is írom, hogy nehogy elfelejtsem, hogy ezt le kell írnom. Tehát, hogy bármilyen defektje, bármilyen hiánya, hátrányossága van egy embernek, mint az én esetemben az a kényszeresség, azt nem lehet kihozni nullára. Tehát most itt van a nulla, és itt van a kényszeresség a mínuszba. Ezt nem lehet úgy kihozni, hogy elmulasztom, és nullára kihozom. Ezt egy módon lehet megszüntetni, hogyha ebben meglátom a jót, és az ellenkezőre fordítom, egy előnyre. Az én esetemben a kényszeresség ugye azt jelenti, hogy hát mindent megszámolok. Ötször az életem egy negyede elmegy teljesen értelmetlen hülyeségekre, viszont én, mint művész, mint alkotó ember, dalszerző, nincs az a dalszerző, aki annyira alaposan és minden betűre kitérően fogalmazza meg és alakítja ki a mondani valóját, mint egy kényszeres ember.
Ezt magyarázz el, hogy néz ki nálad. Mennyire precíziózus az egész?
Hát én mivel kényszeres vagyok, ezért minden kéziratomat, minden dalomat jóval többször, sokkal többször elnőrzöm, újra csekkolom, mint egy olyan ember, aki nem kényszeres. Tehát ez a kényszerességnek egy nagyon-nagyon jó hozadéka, amit például a gyógyszer ugyanúgy eltüntet.
Mi volt az utolsó pont, hogy úgy döntöttél, hogy segítséget kérsz?
Ebben az ügyben nem igazán kértem segítséget, és 45 éves voltam, amikor hirtelen gyakorlatilag így a homlokomra csaptam, hogy úristen, hát én jártam pszichológushoz évtizedekig a drogfüggőségemmel, mindenféle bajommal, de eszembe se jutott se egy pszichológusnak, se a családomnak, se a barátaimnak elmondani azt, hogy én kényszeres vagyok.
De amikor eljutottál orvoshoz, és kaptál ellenőrzést valami gyógyszert, mert azt mondtad, hogy a kényszerképzeteket, vagy ezeket a kényszerességeket valami megszüntette, akkor azért kértél segítséget?
Nem a kényszerességre kaptam én ezt a gyógyszert annak idején, hanem a drogfüggőségemre, mindenféle ilyen elég keményen szorongó ember voltam. Tehát nem úgy szorongtam, hogy úristen, amit a kényszerességtől, hanem konkrétan szorongtam attól, hogy szeretnek-e, hogy mi lesz velem holnap, hogy sikerül a koncert. Ez sikerült leküzdenem, de annak idején erre kaptam a gyógyszert. A kényszerességről akkor sem beszéltem.
Téged valaha kinevettek, vagy ilyen értelemben éreztél megszégyenítést?
Hát voltak, igen, voltak emberek, akik nevettek rajtam, és a mai napig is vannak, de...
Ők kik?
Egyre kevesebben. Hát add, nem mondjak neveket igazából.
Nem is nevekre voltam kíváncsi, de hogy szakmabeliek, teljesen civil emberek, kommentelők, a környezeted.
Az általános iskolás osztálytársaimtól kezdve a gimis osztálytársaim, a katonasága, a haverok, a barátok, a ismerősök, a szakmabeliek. Igen, de...
De a szemedbe? Vagy a hátad mögött?
Hát a hátam mögött, de aztán visszahallottam, és mit tudom én, volt egy kedves szaktársam, aki még 2000-ben, amikor bekerültem a körforgásba, elnevezett Bamba Robinak, és a hátam mögött mindenki Bamba Robinak hívott, és egyszer egy jó barátom mondta, hogy tudod, hogy így hívnak, B. Robi, tudod, mit jelent? Hát mondom, gondolom, Bércesi, mondom, nem, mondják, nem, te vagy a Bamba Robi, és hát... Látom, ahogy ennek az illetőnek szépen lassan az arcára fagy a mosoly majd.
Van benned ilyen elégtétel után?
Ó, igen. Gyarló vagyok. Nem igazán foglalkozom azokkal, akik nem kedvelnek, vagy akik hülyének néznek. A Facebookon is az a policím, hogyha valaki ír egy ilyen fikázó kommentet, már az első mondatból látom, hogy ez fikázó, törlés, tiltás, kész. Bele kellett ebbe tanulnom, ebbe a valakiben, aki így beleszülettem. Bele kellett tanulnom, hogy mi micsoda, és most már azért felépítettem jó pár olyan szellemi védőpajzsot, amin fennakadnak ezek a gonosz hangok, és most már kialakult a fejemben egy ilyen belső kör olyan hangokkal, akik támogatnak és szeretnek engem.
De hogy tudja minden semlegesíteni az ember ezeket a gonosz hangokat? Tehát mi a saját bejáratú technikád?
Évtizedeken keresztül a saját fejemben menekültem ezek elől a hangok elől. Tehát gyakorlatilag egy szökevény voltam a saját fejemben, aki folyamatosan menekült, egy lépéssel volt a gondolatai előtt rohanásba. Aztán megérkeztek ezek a segítő hangok, és kialakult többféle ilyen védőpajzs, amin egyszerűen látom, hogy közeledik ez a gondolat, tudom, hogy valami szorongással akar jönni, vagy valami múltbeli traumát akar felidézni, és látom azt, hogy egy ilyen fénypajzsot szétfoszlik. Nem tud elérni hozzám.
Mondasz egy példát, ami még ránk tartozik? Mondjuk közeledik feléd egy milyen gondolat, milyen sugalmazás?
Közeledik felém a sugalmazás, mit tudom, hogy 15 éves koromban XY engem megszégyenített, és milyen szörnyen éreztem magam, mint a tükkel szurkáltak volna belülről, ilyen szégyenérzet, és akkor tudom, hogy ez a gondolat fog most jönni, és hogyha becsapódik, akkor átélem megint azt a borzasztó érzést újra és újra. Na most ez a gondolat, látom, hogy közeledik, de átélni azt már nem tudom, mert szétfoszlik azon a fénypajzson. Az öngyilkosságot azt így kinőttem így gimis koromra, arra rájöttem, hogy az nem én vagyok.
Bocsánat, de addig milyen gondolataid voltak ezzel kapcsolatban?
Hát így fölmegyek a tizedikre, és leugrok a tizedikről, de...
Volt ilyen kényszer, vagy belső hangok által sugallt parancs?
Persze, ez volt gimis koromig, aztán...
De ezt hogy tudtad legyőzni?
Hát úgy, hogy nem mentem föl.
Azt értem, de honnan tudja az ember egy ilyen, pláne fiatal, kisgyerekként, ilyen erős érzelmi inger és kényszer hatását miképp tudja semlegesíteni. Pláne, hogy nem tudja, hogy ez voltaképpen ő vele nem törvényszerűen történt.
Hát, a lustaságom is segített, hogy most honnan szerzek kulcsot a tetőhöz, hogy betörjem az üveget. Az túlzás, mert túl sok macera.
Mikor jártál ehhez a legközelebb?
Hát, hogy általános iskola a gimiben, amikor itt a tizemeletesben laktunk, akkor gondolkodtam el ezen, de túl macerás volt ez nekem, mert bennem ez a gén nincs meg. Így is elég sok gondolom, még ez is jött volna, az túlzás. Nem, nekem ez nem, az egy gyilkosság lett volna, hiába önmagam ellen követem el, és a gyilkosság az bűn, nem, semmiképpen. Ez soha nem mások ellen irányult az én életembe. Soha nem akartam másokat kontrollálni, irányítani, nem volt bennem ilyen hajlam.
De az, hogy magad tönkreted, az folyamatosan jelen volt?
Az volt, nekem az igen, az volt folyamatosan jelen, igen.
Miképp? Szenvedélybetegségek formájában? Ital, drog?
Igen, ital, drog, az mindenképpen. Akkor nyilván ez, hogy amikor eszembe jutna egy gondolat, és elmélyülnék, akkor meg kell igazítanom a függönyt, meg a papucsomat, meg gyakorlatilag a szennyest úgy tettem be a mosógépbe, hogy összehajtogatva. Tudod, mennyi ideig tart az atyavilág? Meg a cipőfűző kötések, ez rengeteg idő elmegy ezzel.
Amikor drogról és alkoholról beszélünk, azok nem inkább menekülések voltak ezen kényszerek és démoni hangok elől?
Dehogy nem. Amikor elkezdtem drogozni, akkor eltűntek ezek a hangok egy időre, körülbelül egy évre. És akkor is fellélegeztem, hogy úristen, hagynak alkotni. Akkor gyorsan összehoztam a Hiperkarma első lemezét, és akkor utána nyilván a drog megkérte az árát, hiszen utána 20 éven keresztül szenvedtem. Nem titok, hogy mindennapos kemény drogfüggő voltam 20 éven keresztül. Ebből kb. 18 év volt az, amikor le akartam szokni, de nem sikerült, úgyhogy kb. Ezek az arányok.
Most mióta nem iszol és drogozol?
Hát a drogozást azt 2020. augusztus 6-án hagytam abba, tehát immáron több mint 3 éve nem fogyasztottam kábítószert. Előttem, mikor drogoztam, akkor is ittam, de kemény drogra inni az olyan, hogy akármennyit ihat az ember. Tehát meg se érzi. De aztán így decemberben elkezdtem így 2-3 felest inni egy koncertre, vagy a stúdióba is, vagy éneklés előtt. Aztán ez a 2-3 feles így a 2020-2023-ig már napi 1 literre ment föl.
Kemény italból?
A whisky. Tehát egy koncert, 1 liter whisky. Lerészegedés a színpadon, a közönség előtt, összeakadó nyelv, a végén kalimpálás, világomat nem tudtam. És hát akkor bizony rá kellett arra döbbentem, amit sok barátom sugalt nekem, de én harcosan ellenálltam neki, hogy szerváltó lettem. Ez egy addiktológus szakkifejezés, arra vonatkozik, hogyha valaki abba adja a drogozást, és elkezd masszívan inni, szerváltó, tehát cseberből vederve, és arra gondoltam, hogy most tényleg vénségemre mindenen túl vagyok, mindent leküzdöttem, és legyek a végére alkoholista, tehát tényleg az a klasszikus, hogy mindenen túl az ember pofára esik a küszöbön. Tehát, hogy ezt így nem, és kérlek szépen 18 napja nem iszom, viszont az elhatározásom erős. És azóta már 3 koncertet leadtam józanul, 32 éve állok színpadokon és zenélek, és ez a 3 koncert volt életemben az első 3 olyan, amikor józanul játszottam.
Józan alatt azt érted, hogy egy csepp alkoholt
semmit.
Mert máskor sem úgy volt azért 32 év alatt, hogy berúgtál és úgy álltál színpadra, hanem volt valamennyi töltet.
Berúgtam, gyújtott, a színpadon rúgtam be a koncert alatt mindenki nagy örömére, idézőjelbe. És akkor gondoltam, hogy hát volt egy pont, most 18 napja, szeptember első, amikor éreztem, hogy túl voltunk az augusztus végén, minden fesztiválozó zenekar tudja, hogy az augusztus utolsó 2 hete az ilyen 14 nap alatt 10 koncert. És ugye hát ez egy liter feles, és ugye úgy jöttem haza augusztus utolsó napján, hogy már görcsölt az EP-m, amint rosszul volt, borzasztóan éreztem magam, fizikailag is. És akkor mondtam, hogy na itt most megállj. Akkor megálltam, és akkor jött az első koncert józanul, nagyon féltem, hogy most mi lesz, hogy lesz, de hát ez volt az egyetlen utam. Most nincs az a részeg feeling, ami megérne egy akkora fizikai fájdalmat, mint amit én így a hónap végén éreztem most a fesztivál szezon végén.
Ha lenne lehetőséged speciális szakemberhez menni, tehát aki kifejezetten a kényszerességre van kondicionálva, akkor élnél ezzel a lehetőséggel?
Hát eddig nem jutott eszembe, de most fel is írtam a jegyzeteim közé, hogy igen, lehetséges, hogy sőt, biztos, hogy keresek valakit, aki lehetőleg a lakásomhoz gyalogjárásra rendel.
Ez miért fontos?
Hát mert ott élek, egy olyan helyen élek, ahol, mint egy falu. Tehát gyalog van a meditációs központ, gyalog van az edzőterem, gyalog van a bolt, én sehova nem megyek igazából. Úgy élek, mint egy falu, mert falun nőttem fel, ez ilyen kis-kis belső.
De nem szállsz fel buszra se?
Nem.
De miért az a mi?
Mert mindent úgy alakítok, hogy ne kelljen, hogy minden gyalogjárás legyen.
De ha föl kéne szállnod, akkor az benned milyen fajta belső bizonytalanságot szül?
Ja, az már elmúlt. Ez
elmúlt?
Persze.
Jó, hogy ez racionális döntés.
Ja, az már nem érdekel, hogy mit gondolnak, meg hogy miért néznek.
Nem úgy értem, tehát hogyha te felszállnál egy buszra, akkor belül valami fajta szorongás lenne.
Nem.
Egész egyszerűen te eldöntötted azt, hogy neked erre nincs szükséged, és szeretnéd úgy berendezni az életed, hogy gyalogszerrel minden elérhető legyen.
Igen.
Ez inkább praktikum és komfortérzet.
Praktikus, ez ilyen falusi hozzáállás.
De mi van akkor, hogyha ez a szakember 4 kerülettel odébb?
Na, akkor nem oda megyek.
De ha ő az egyedüli, nem tudom, hogy specialistája ennek a területnek, ekkora áldozatot sem ér meg mindez?
Hát akkor taxival megyek, vagy hogyha éppen úgy tartja úri kedvem, akkor gyalogolok, vagy buszolok.
De szeretnél ilyen értelemben meggyógyulni ebből?
Hát jó lenne, hogyha ez így eltűnne az életemből, és törvényszerű, hogy el is fog.
El is fog?
Aha.
Miért vagy ebben olyan biztos?
Most mondtam ki, nem tudom.
Igen? Ezt most fogalmaztad aha. Meg így?
Na, már megérte eljönni.
Bizonyám. Bizonyám, örülök, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Ez volt a Lélekben dr. Csigó Katalinnal és Bércesi Róberttel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsa Egyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben. Kadarkai Endre műsora.